Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok a műsorvezető, továbbra is Tájföldről hallják a Világszámot itt az Inforádióban. Bangkok tényleg fantasztikus metropolis, 16 milliós hatalmas nyüzsgő város, izgalmas közlekedéssel, óriási dugókkal. Ennek az egésznek a központja lényegében a Siam nevezető BTS megálló, és itt találjuk a Siam Paragon nevű áruházat, ami egy luxus pláza, mellette van a Central World, ami egy másik viszonylag drága pláza, és hogyha tovább menjünk egy kicsit, akkor a National Stadium nevezető BTS megállónál, magasvasút megállónál van az MBK áruház, ami meg olyan, hogy hát először nem akartam hinni a szememnek, mert Bécsben voltam karácsony előtt, és láttam egy 1,5 milliós Louis Vuitton táskát, nagy sor volt a Louis Vuitton bolt előtt, és ezt most 80 ezer forintnyi batért árulták, és hát először nem is vettem észre, hogy ez nem eredeti igazából, mert annyira hasonló volt, csak hát így a körülmények, meg az ár, stb. Nagyjából összeraktam magamtól, és hát nem veszek ilyen terméket, általában hamisított termékeket nem vásárolok, meg nem szeretem, de akkor is megdöbbentő volt, hogy én például semmilyen különbséget nem fedeztem fel, de hát nyilván a hozzáértők azok rögtön rájöttek volna. És az órákkal kapcsolatban is nagyon érdekes, hogy van egy éjszakai piac, a Patpong, ahol mellette jobbra-balra várokat is találunk, és ott is olyan hamisított termékeket árulnak, hogy igazából ilyen original copy, azt szokták rámondani, hogy mert az eredeti gyárba készül, a legenda szerint, vagy az ideológia szerint, csak éppenséggel nem a hivatalos láncon megy végig, azért ilyen olcsó. Hát nem tudom, hogy miért, de megdöbbentően furcsa. De mondom úgy, hogy kihagytam ezt a dolgot, de azért együtt látványnak azért izgalmas. Hozzáteszem, azért sokat változott a világ, tehát vannak olyan márkák, ahol már igazából eléggé fellépett a vezetés ezek ellen, és nem nagyon lehetett látni ilyeneket a különböző piacokon. De az is igaz, hogy a Khaosan Road is változott, tehát van egy híres utca Bangkokban, egy hippi negyed, hippi utca, a Khaosan Road, ahol régen még útlevelet, meg mindenféle egyéb dolgokat is árusítottak, hát ennek már vége, ilyet már nem lehetett látni, cserébe viszont ugyanolyan jók az éttermek, meg kellemes a hangulat. Viszont megszaporodott az olyan árusoknak a száma, akik mindenféle ízelt lábúakat kínálnak, főleg tücsköt, meg szöcskét, de a madárpókárusok is sokan vannak, és lehet hernyócsipszet is kapni, az nagyon-nagyon népszerű. Aztán meg még mindenféle más tücsköt, bogarat árusítgatnak itt, de láttam még csótányt is. Van egy ismerős, azt mondta, hogy nem, hát a csótányt az sehol nem veszik meg. Hát dehogy nem. Ma saját szememmel láttam a Khaosan Roadon, és le is fotóztam persze. Hozzáteszem azért a többségében a turisták kedvéért is árusítgatják ezeket, mert most már 10 batot szednek, hogyha valaki le akarja fényképezni a tücsköt, bogarat, szöcskét, és hát már abból megélnek, hogy lényegében mindenki ad egy kis pénzt a fotó kedvéért. Ha még el is adnak, akkor az már plusz haszon. De azért adnak, mert vannak olyanok Tájföldön, akik valóban ezeket a csemegéket szeretik, tiszta fehérje, tehát hogyha tücsköt, szöcskét falatozunk, akkor bajunk nem lehet. De az íze egyébként hát semmi extra, úgyhogy azért én maradok a rántott csirkénél szerintem. De mondom, nagyon sok ilyen árus van, sokkal több, mint legutóbb, amikor itt jártam. Ott egyet-kettőt láttam, akkor most meg már valami 5 vagy 6 ilyen kis kocsin is kínálgatták ezeket az izgalmas dolgokat. A Khaosan Road hangulata abból a szempontból is a régi, hogy még nagyon-nagyon-nagyon sok kis ilyen hippi tanyaszerű szálloda van itt, és az úri közönség is nagyjából olyan stílusú, hogy az ember úgy érzi, mintha a 70-es évek nem értek volna még véget. A Khaosan Roadon kívül még, mint említettem, a Patpong, az éjszakai piac az, ami legendás, de hát egy kicsit csalódás volt most nekem a régiekhez képest. Először is nem volt annyi turista, Phuketen és Pattaján vannak inkább turisták, majd erről is mesélek önöknek. Másodszorban pedig hát itt is igaz volt a mondás, hogy a legszebb lányok azok férfiak, tehát rengeteg transvestita művész volt az, aki igazából táncikált a Rúdnál, és lényegében az éjszakai bárok hangulatát ők határozták meg, és picit már így unottan nézegettek a levegőbe. Egyébként azt tapasztaltam, hogy míg régen azért pórul lehetett járni, hogyha valaki felment egy ilyen emeleti ilyen bárba, és akkor ott úgy gondolta, hogy majd jól érzi magát, akkor a végén markos verő emberek bizonygatták, hogy mégiscsak drága az a számla. Most már ilyesmit nem tapasztalt az emberke, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, mint nálunk, hogy bemegy valaki a bárba, és akkor sírva jön ki, mert akkora volt a számla, hanem lényegében, ha az ember megiszik üdítőt, sört, tényleg mondjuk 1200 forintos számla volt, beültünk egy ilyen helyre, mert kedves ismerősöm először járt ott, és gondoltam, hogy akkor megmutatom neki ezt is, mert hát mindenki persze érdeklődik itt Tájföldön ez iránt, és 1200 forintot fizettünk, úgyhogy mondjuk 3 italt ittunk, valami egyszerűbbet, tehát semmi extra. De hát maga a hangulat sem volt már a régi, úgyhogy úgy látszik, hogy ezt árazták be. Ellenben, hogyha valaki a kultúrkincsekre kíváncsi Tájföldön, akkor nem fog csalódni, azt gondolom, ugyanis a bangkoki királyi palota szerintem a legszebb a buddhista jellegű palota együttesek közül, ugyanis itt van egy nagy templomegyüttes, és mellette van a királynak a palotája, úgy kell elképzelni, aranyozott sztyupák, meseszép templomok, sárkányok, démonok, akik őrzik a bejáratot. Annyira érdekes és izgalmas a hangulata a királyi palotának, annyira szinte megtörik a fény az arany, meg az aranyozott szobrokon, meg az aranytetőkön, hogy ámulatba ejtő az egész. Arra kell vigyázni, hogy 3:30-ig lehet csak jegyet venni, és hát 3:30-kor már nem érdemes, mert legalább 2 órát kell szánni arra, hogy a bangkoki királyi palotát felfedezzük. Tehát délelőtt célszerű érkezni, és akkor itt barangolhatunk a meseszép arany templomok között jobbra-balra. Utána pedig kifelé jövet megnézhetjük a királynak a fogadó palotáját. Kérdezték tőlem, hogy hát ez ugye ilyen látványosság palota, mert hogy be lehet menni. Hát élő palota. Én voltam ott több alkalommal is, egyszer, amikor a tájbarátomat kitüntették, egyszer pedig akkor, amikor temetési szertartás volt, ugyanis a cunami idején meghalt a király akkori unokája, hát ugye most már a fia az, aki a trónörökös, még nem koronázták meg, most éppen ilyen interregnum van, de hát megvan már, hogy ki az, aki a trón várományosa. Az előző király is 4 évet várt egyébként, mire megkoronázták. Szóval lényeg az, hogy elvitte a cunami a testőrségével együtt az unokát, és a gyászszertartáson részt vettem, és akkor is ugyanabban a palotában voltunk, ahol egyébként a turisták is sétálgatnak, csak általában ugye 4-kor kizavarnak mindenkit, és este vannak a királyi programok, és a hivatalos programok valóban azon a helyen vannak, ahol egyébként megfordulnak a külföldi vendégek is. Most már azért a biztonságra még komolyabban odafigyelnek, tehát abban az utcában, ahol a bejárata van a királyi palotának, gyalog már csak úgy lehet bemenni, hogy előtte átvilágítják az embert. Bár hozzáteszem, ez ilyen tájos átvilágítás, tehát hogyha akkorát sipol a dolog, mint a VB döntön a bíró, akkor is tovább engednek igazából, hogyha egy ránézésre átmehet szerintük, de hát lehet, hogy egyébként ez jól van így, különben nem működne az egész. Minden esetre a kultúrkincsek nem érnek véget a királyi palotával, a hajnal temploma mindenképpen kötelező látnivaló, egy meseszép buddhista templom együttes a Chao Phraya folyó másik oldalán. Ha pedig ezen az oldalon maradunk, akkor a királyi palotától nagyjából 10 percnyi séta, és elérjük a fekvő Buddhát. Ez egy gyönyörű, aranyozott Buddha szobor, egyébként kívülről aranyal vonták be, belül gipsz, és a világ legnagyobb fekvő Buddhája. Most felújítják a hátsó részét, a lábait a Buddha szobornak, de attól még izgalmas kirándulás, hogyha ide eljövünk. És hát van a 4 arcú világteremtő szentélye, azt majdnem mindenki megnézi, több ilyen is van egyébként, ahol szerelmet, szerencsét, pénzt vagy egészséget lehet kérni, valamelyiket egyszerre csak egyet a 4 arcú világteremtőtől. Bangkokban aztán elmentük még a Nana nevű helyre. A Nana az lényegében a Szukhumvit utcának, a Szukhumvit 11-nek, ennek a környéknek a másik neve. Ugye 2 kultikus utca van még a Khaosan Roadon kívül, az egyik a Szukhumvit, a másik a Szilom. Ezek nagy sugárutak, és lényegében ennek a környékén van minden fontos látnivaló. És a Szukhumvit 11 például szintén az éjszakai bárok sokaságával várja a vendégeket. És ezt úgy kell elképzelni, hogy kimegyünk az utcán, és már rögtön az utcán egy mangóárus, egy sticky rice árus, mellette rengeteg masszázsszalon, és hát persze itt hagyományos masszázsszalonokról van szó többségében, tehát nem kell megijedni. Olcsó és rendkívül egészséges a hagyományos tájmasszázs. És aztán, ha tovább megyünk, akkor egy olyan kis hamburgerárus, utána egy virsliárus, utána egy szöcskárus, és így tovább, és így tovább. Lényegében 20 méterenként valamilyen árusba botlunk. Ettől izgalmas, érdekes a hangulata az egésznek, hát meg jól érezzük magunkat, mert biztos, hogy nem maradunk éhen. Hozzáteszem, tudok rém történeteket, tehát van olyan ismerősöm, aki az utcai árustól komolyan megbetegedett. Nekem még semmi bajom nem lett szerencsére. Egyszer a 7-Eleven nevezetű közérbe ettem egy virsit, attól egy picit rosszul lettem, az kétségtelen, de úgy komolyabb bajom szerencsére lekopogom nem lett, és azt tartom, hogy olyan ételeket utcajárostól simán megeszek, ahol vegetáriánus dolgokat kínálnak, meg gyümölcsöket is minden további nélkül, a húsételekre azért komolyabban odafigyelek. De hát annyi, de annyi étterem van, a világ összes nagyobb márkájának étterme ott van Bangkokban, meg ott van Tájföldön, úgyhogy bőven van miből válogatni, és ha pedig kipróbáljuk a hernyócsipszet, azzal sem tudunk túlságosan nagyot hibázni, mert attól aztán tényleg nem lesz bajunk, és legalább tiszta fehérje. Innen folytatjuk majd a hírek után, hölgyek, urak, maradjanak velem!